Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, 390. dicséretünket, keressük meg, első versszakát énekeljük el, erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.
Énekünket, a 390. dicséretet második, harmadik és negyedik versszakával énekeljük. A 390. dicséretünk második versszaka így kezdődik: erőnk magában mit sem ér.
Erőnk magában mit sem ér, mi
Szent lelkét
Isten, ami holtalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az írva található János evangéliumában, János evangéliuma 8. részében, a 30. verstől olvasom, a 36-ig. Amikor ezeket mondta Jézus, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Amen. Aki hallja e beszédeket és megcselekszi azokat, hasonló lesz a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által ma megemlékezhetünk azokról a dolgokról, amelyeket a mi őseinkkel tettél, hogy kivezetted őket a szolgasság házából, szabaddá és erőssé tetted őket igazságot kijelentésével és lelked kiárasztásával. Köszönjük, Urunk, hogy szüntelenül áldasz bennünket azzal az örökséggel, amelyet ők hagytak ránk. Ezért teljes szívből hálát adunk neked, Urunk. Engedd, hogy megőrizzük a reánk bízott kincset. Add, Urunk, hogy amikor látjuk, tapasztaljuk atyáink és a jelen való hitvallók harcait, szenvedéseit, halálig tartó hűségüket, az minket is erőssé és buzgóvá tegyen. Jöjj, Urunk, légy segítségünkre, kegyelmezz nekünk. Bocsásd meg bűneinket, és ne nézz erőtlenségünkre. Urunk, terjeszd ki kezedet a mi gyülekezetünk fölé. Növeld nálunk és mindenütt azoknak számát, akik lélekben és igazságban imádnak téged. Urunk, téged kérünk, hogy jöjjön új élet, jöjjön egészen új élet ebbe a világba, amelyet csak te adhatsz meg. Kérünk, hogy vedd el a látszat kereszténységet. Adj nekünk több hitet, szeretetet, hogy az evangélium, amelyet adtál, teljesen hatalmába vegye a mi szívünket, és megújítsa a mi világunkat. Kérünk, ígéretedet rajtunk töltsd be. Engedj, Urunk, figyelmi arra a szóra is, amelyet mára készítettél, amelyen vezetni akarsz bennünket. Hadd, hogy megtapasztaljuk és meglássuk. Minden változik körülöttünk, de te megingathatatlan vagy. Te biztonságot adsz. Te élsz és uralkodsz. A hegyek, a halmok megrendülhetnek, de a te szereteted nem szűnik meg. És a te szövetségedet, melyet megkötöttél Jézus Krisztusban, nem vonod vissza. Könyörülj most rajtunk, kérünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére. A 370. dicséretünket keressük meg. A 370. dicséretnek énekeljük a második versszakát. Te szentségnek új világa, ígédnek vezérj útjára.
Te szentségnek új világa, ígédnek vezérj útjára. Taníts téged megismernünk,
az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni ünnepi alkalmunkon. János evangéliuma 8. részében olvasható, a 36. vers. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Amen. Foglaljuk fel meg. Kedves testvérek, mai alkalmunkon János evangéliuma, a nagy beszélgetések evangéliuma egy részletét hallottuk, ráadásul egy olyan részletét, amely nem a békés beszélgetéseknek a szava, nem arról hallunk, mint a samáriai asszony történetében, nem arról hallunk, mint a Nikodémussal folytatott párbeszédben, és nem is arról olvasunk, amit majd Jézus Tamásnak mond, hanem egy vita beszéd az, amelynek egy kicsiny szeletje elénk került. Ebben Jézus az őt körülvevőkkel disputál, vitatkozik, beszélget, a bűn, a tisztaság, a hamisság, az igazság, a szolgaság és a szabadság kérdéseiről. Izgalmas, hogy környezetében nem csak a tanítványok vannak ott, nem csak a farizeusok, az írástudók, nem csak összességében véve a zsidók, hanem azt hallottuk, hogy ott vannak azok az emberek, azok a zsidók, akik hittek benne. Ha olvastátok az elmúlt napokban, vagy az elmúlt órákban, Szabó István püspök úrral készült egy interjú a Parókia portálon, és ebben a beszélgetésben püspök úr néhány reformáció korabeli jellegzetességre hívja fel a figyelmünket. Az egyik ilyen jellegzetesség a reformációnak, a vitáknak a kérdése volt, hogy lehetett értelmes vitákat folytatni. Nem újdonság az, amit Luther Márton megtett, és amivel mi magunk is itt találkozunk az imaházunknak bejáratakor, amikor a 95 tételt kifüggeszti, hanem ez egy bevett szokás volt, hogy Istennel kapcsolatban lehet kérdéseket feltenni. Ezekre a kérdésekre lehet értelmes, ige szerinti válaszokat kapni. Mert hogy a reformáció korában volt egy hatalmas nagy sóvárgás. Hatalmas nagy sóvárgás a kegyelmes Isten irányába. És pont ez volt, ami hiányzott. Pont ez a fajta kérdés jellemezte a korabeli egyházat a maga kegyetlenségével, hamisságával. Ezért jelenik meg az a felszorítás és az a kérés, hogy minden embernek az életét rendeznie kell Jézus Krisztusban. Ezért hív tulajdonképpen ez a 95 tétel személyesen a mi megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz. Az igét, hogyha most már szűkebb értelemben vesszük, és nem a teljes disputára tekintünk, akkor ilyen szavak tűnnek ki belőle, mint igazság, és mint szabadság. Mondhatnám úgy is, hogy ez a két szó, igazság és szabadság, ez a reformációnak két kulcs szava is lett. És azt kell látnunk, hogy a reformáció az nem csak egyfajta belső egyházi megújulást kifejtő és az egyház belső életében megújulást hozó megfogalmazás, artikuláció volt, hanem az egész társadalmat átható, mindmáig ható jelenség. Mert ma is, legalábbis az európai társadalomban ez a két szó, hogy igazság és szabadság, ez úgy tűnik a két legfontosabb kifejezése is válik. És mindenfajta kitekintés, de mentegetőzés nélkül is azt kell mondanunk, hogy éppen ez a két szó, ez a két hívó szó arra, hogy miért érdemes Európába érkezni. Igazság és szabadság. Kimondatlanul is, a belső törvényszerűségében, a határainkon állók, tízezreknek ez a vágya, igazság és szabadság. És minthogyha Európa ezt képviselné, igazságot és szabadságot. Rögtön egy megjegyzést kell hozzátennem, mert Európa nem a bibliai igazságot és a bibliai szabadságot képviseli, hanem a magam igazát és a magam szabadságát. Épp ezért vonzó, épp ezért jelennek meg nagyon sokan itt, épp ezért keresünk mi magunk is saját magunknak újra és újra mentséget, olyan igazolásokat, önigazolásokat, amelyek a saját szabadságunkat nem korlátozzák. Ennek ellenére azt gondolom, hogy most néhány perc erejéig mégiscsak beszélnünk kell a bibliai igazság és a bibliai szabadság kifejezéséről, amely a reformációnak valóban motorja volt. Azonban, hogy ezt a kérdést őszinte légkörben megtárgyalhassuk, hogy mi az igazság és mi a szabadság, arról is szót kell ejtenünk egy néhány mondat erejéig, amit Jézus Krisztus ebben az igében megfogalmaz, hogy tudnék az igazság és a szabadság az a tanítványságnak a témakörében értelmezhető. Mint hogyha azt kérdeznék az egykoriak, a Jézus környezetében élők, és azt kérdezhetjük ma mi is, hogy Uram, de hát kik a te tanítványaid? Mert hogyha ezt a kérdést elhagyjuk, akkor úgy járunk, mint az előbb, hogy a magunk igazát keresünk, és a magunk szabadságáról ábrándozunk. Kik a te tanítványaid, Uram, akiket igazságoddal és szabadságoddal ajándékozol meg? Nos, Kedves testvérek, sok kifejezésről hallunk itt ebben a néhány szakaszban. Az első már az imént említett benne hívő zsidó kifejezés is volt, amelyet ma úgy fogalmaznánk meg, hogy azoknak az embereknek, azoknak a keresőknek a csoportja, akik valami fajta picény hit mustármaggal rendelkeznek. Valami fajta kereséssel, Jézus Krisztus iránti kíváncsisággal. Jól tudjuk, hogy sokan vannak ma is ilyenek. Sokan vannak olyanok, akik valami aprót megértenek a mi Urunkból, Jézus Krisztusból. Lehet, hogy azt is megteszik, hogy a tanítványságnak az iskolájába beiratkoznak. Én arra kérlek benneteket, hogy soha ne bántsuk azokat, akik így keresik a mi Urunkat. Ne legyünk fölényesek velük szemben. Azonban azt is lássuk, és azt is mondjuk ki, hogy Jézus Krisztus nem az őt keresőkben gyönyörködik, hanem azokban, akik hisznek ő benne. Bátorítsuk inkább őket, lépjenek közelebb. Bátorítsuk őket, merjék átadni az életüket. Mutassuk fel a tanítványságnak a lehetőségeit. Mert egészen biztos, az ige jól mondja, hogy különbség van a benne hívők és az igazi tanítványok között. Jézus tudja, hogy milyen a pislákoló mécses, és tudja, hogy milyen a lángoló hit. És azt is tudjuk, hogy ő nem oltja el a pislákoló mécsest. De kik azok, akik Jézus tanítványai? Mi ennek a kritériuma? Nos, kedves testvérek, ha a kritériumra éppen a reformáció hívja fel a figyelmet, hogy az igazi tanítványság nem a másikban keresi a hitet, hanem saját magát állítja tükör elé. És az igazi tanítványsággal kapcsolatban a reformáció felismerése nem új igazsága, hanem bibliai igazságának felismerése az, hogy Jézus tanítványa, igazi tanítványa az lehet, aki személyes döntésében megismerte és elfogadta az ő urát. És hozzá kell tennünk, hogy mindezt, hogy személyében megismerte az urat, ezt az ő cselekedeteiben tükrözi vissza. Ezt nevezi a Szentírás a hit teljességének. A személyes döntés, megtérés, Jézus elfogadása, és ennek a hétköznapi életben, a cselekedeteinkben való visszatükröződése. És ezért mondja az igénk, hogy ebben megmaradni a legszükségesebb. A kálvini ág, a kálvini reformáció mindvégig hangsúlyozta azt a kifejezést, amelyet mi magunk is sokszor elmondunk, hogy megszentelődés. A hitben való járás, a hitben való megerősödés, a hitben való élet. Jézus igéjében való megmaradás. A templomban összegyűlnek sokan, olvassuk az igében, hallgatják Jézus beszédét. Sokan hisznek benne. De hogyha nem maradnak meg Jézus Krisztusban, akkor nem lesznek az ő tanítványai. És amikor az ige a reformáció napján bennünket kérdez, akkor két kérdés az, ami egészen személyessé lehet, hogy mi felismertük-e Jézus Krisztusnak megtartó erejét, megtartó igazságát, és hogy megmaradtunk-e mi magunk Istennek ebben a felismert igazságában? Megmaradunk-e benne? Tudjátok, a reformáció kora Németalföldön, Magyarországon éppen ebben a megmaradásban volt tetten érhető. Hogy akkor is hűséges maradt az ő urához a tanítvány, hogyha minden külső körülmény ennek ellent mondott. Luther Mártonról tudjuk, hogy az első időszakában, a tanításának az első éveiben maga a nyugat-római egyház megpróbálja beépíteni. Idegen szóval szokták ezt mondani, ignorálni, hogy része legyen a rendszernek a lutheri tanítás. Hogy ezt már mondtam, ezt a kifejezést, hogy abban a sokszínűségben, amit a nyugat-római katolicizmus jelent, amelynek van tradicionálisága, van nagyon szabad ága, annak legyen egy ága, a megigazulás pártiaknak az ága, a lutheri ág, legyen része, ignoráljuk. Éppen ezért Luther több alkalommal kapott előrejutási, előrelépési lehetőséget a ranglétrán. És azt mondta Luther, nem. Most erre, ezekre válaszul jött a kiközösítés. Hogy nem része az egyháznak Luther Márton. Megmaradni Krisztus mellett akkor is, amikor a külső körülmények ezt nagyon nehézé teszik. Sokat hallunk és sokat beszélünk azokról az eseményekről. Én magam is egy megjegyzés erejéig idehoztam elétek, amelyek az országunk határainál zajlanak. Tegnap kaptam egy e-mailt, az e-mailnek a háttere elég szörnyű, de van benne egy nagyon-nagyon megrázó rész azokról a szír keresztényekről, akik mind halálig kitartanak Jézus Krisztus mellett. És ebben a leírásban az egyik gyülekezet vezetőt, lelkipásztort hozzák fel példának, akit arra kényszerítettek, hogy térjen vissza a muszlim hitre, és azért, hogy rábírják, hogy visszatérjen a muszlim hitre, a 10 éves gyermekének az összes ujját a kezén és a lábán előtte vágták le. Előtte vágták le. Nem folytatom, mert bele borzadunk ebbe a képbe. Összeszorul a gyomrom nekem is. És csak annyit kellett volna mondania ennek az embernek is, mint amit Luthernek mondanak ott a Wormsi gyűlésen, hogy mondd ki, visszavonom, egy szó, revokó, visszavonom, revokó, visszavonom, visszatérek, elhagyom, megtagadom. És amikor értetlenül állunk nagyon sok minden előtt, akkor legyen példa előttünk ezeknek a mai mártíroknak az élete. Itt mi Csobánkán vagy Pomázon, vagy Budakalászon elképzelhetetlennek tartjuk, hogy mit jelentett akár az ellenreformáció. Mit jelenthetett a 30-as években Magyarországon vagy Németországban hitvalló keresztjének maradni. Ti magatok már többen elmondhatjátok, hogy megtapasztaltátok, hogy mit jelent az, amikor az 50-es években valaki templomba járó ember maradt. Mára legalábbis most itt, a mi hazánkban, ezek a súlyos dolgok nincsenek itt. És nem is nagyon értjük már, hogy mit jelent az, ami Jézus korában, az óegyházban, vagy az előbb említett időszakokban megjelent. Tanítványaim vagytok, hogyha megmaradtok én bennem, ezt mondja Jézus Krisztus. És ebből fakad, az igazi tanítványságból fakad az, hogy a tanítványok megismerik az igazságot. Hogy megismerik Isten igazságát. Az egyik félreértés az igazság kifejezéssel kapcsolatban akkor jelenik meg előttünk, hogyha az igazságot minden tekintetben csak jogi igazságnak szeretnénk érvényesíteni. Hogyha az Isten előtti igazságunkról szeretnénk beszélni, ha arról beszélünk, hogy Isten előtt nekünk valami jogunk van, valamit elmondhatnánk. De úgy hiszem, hogy Jézus itt ebben az igében, és a reformátorok is jól értették, nem az igazság ilyen érvényű megoldását keresték, hanem a tanítványsággal összefüggésben arról beszéltek, hogy mi a valóság. Mert az igazság nem csak Istenről tár fel valamit, hogy ő igaz, hanem magamról is. A magam helyzetéről. És a reformátorok jól értették ezt, hogy Jézus az igazság. Ő mondja ki, én vagyok az út, az igazság és az élet. És amikor ebben a tükörben vizsgálom magamat, akkor Isten igazsága, Jézus Krisztus mértéke megmutatja az én valós helyzetemet. Megmutatja azt, hogy non posse, non peccare, nem tudok nem vétkezni. Azaz bűnös ember vagyok. Ez a valóság. Amikor Isten igazságáról beszélünk, akkor az megmutatja az ember kegyetlenségét. Megmutatja az embernek a bűnét. Ha Jézus az igazság, akkor én bűn vagyok. Mi történhet? Az igazi tanítványságban történik egy csoda. Az, hogy nem csak megismerem, hogy mi az igazság, hanem elfogadom Jézus Krisztus igazságát. És nem a valóságos helyzetemen akarok saját magam változtatni, hanem őt keresem az életemben. Nem hamisságban akarok maradni, nem látszat kereszténységben, hanem Jézus Krisztusban, magában. Nos hát, ezért jelenik meg a reformáció minden egyes igehirdetésében. Egyedül Jézus Krisztusnál van az igazság. Egyedül Krisztus, és ebből fejthetjük meg az összes többi reformációra jellemző kijelentést, hogy ezért, mivel Krisztus az egyedül igazság, ezért kegyelemből van üdvösségetek. A római, vagyis az efézusiakhoz írott levélben olvassuk. Ezért hitáltal történik meg, ezt olvassuk a rómaiakhoz írott levélben. És ennek az egyedüli bizonyítéka a Szentírás. És hogy pontosan ezért egyedül Isteni a dicsőség. A helyzet elemzéssel kapcsolatban ma reggel, ahogyan a református oldalt néztem, egy kép van, küldjön be egy képet, vagy küldj egy jó képet, nem tudom ennek a feliratát, valahol az oldalnak a leges legalján két revideált vizsgai biblia van egy jó szögből fotózva egy úrasztalán. Mellette van egy számomra nagyon sokat mondó, rövid megjegyzése lelkész barátomnak, Pecsuk Ottónak. Azt mondja, hogy az Ószövetség azt mutatja meg, hogy mire képes az ember. És odaírja az Új Szövetség pedig azt, hogy mire képes az Isten ezért az emberért. mire képes az Isten ezért az emberért. Nos hát, a reformáció nagy üzenete pontosan ez volt, hogy Jézus Krisztusban mire képes az Isten az emberért, mire képes értünk. Ezért adja az ő igazságát, ezért szembesít saját magammal, és ezért adja az ő kegyelmét Krisztus kereszthalálában és feltámadásában. És az utolsó kérdés megint csak a tanítványságon belül értelmezhető és magyarázható a reformáció ünnepén, hogy aki pedig már a fiúban van, akit a fiú megszabadít, az valóban szabaddá lesz. Hosszan beszélhetnénk arról, hogy hogyan is jelenik meg ebben a nagy disputában a szolgaság és szabadságnak a kérdése. Még ebben a szűkebb részben is van egy számunkra is, olvasók számára is nehezen értelmezhető rész, hogy azt mondják a Jézus környezetében lévők, hogy ők szabadok, sohasem voltunk mi senkinek sem a szolgái, hát közben pedig ott van a nyakukon a teljes római birodalom, kiszolgáltatottak mindenkinek, meg hát mi, akik itt vagyunk, bibliaolvasó emberek, tudjuk, hogy hát legalább Egyiptomban, meg Babilonban fogságban voltak, hát sohasem voltunk mi szolgák, és akkor megint csak Jézusnak helyre kell tenni itt a dolgokat, hogy nem politikai szabadságról és nem szabadságjogokról van itt szó, hogy nekem mindent szabad, én csak el akarok jutni ide vagy oda, engem ne korlátozzon senki, hanem belső lelki szabadságról beszél, ami Urunk Jézus Krisztus. Egy olyan szabadságról, amely nem a beleszületésnek a szabadsága, hanem a megszerzett szabadság, a kiharcolt szabadság. A kép a családjogból való, ahol csak a fiú volt szabad, és a fiú volt csak örökös, a rabszolga nem. És ezért mondja, hogy akit a fiú szabadít meg, az lesz valóban szabad. Ezen a mai ünnepnapon, ahogyan az imádságban évről évre kimondjuk, azokról a csodálatos dolgokról megemlékezünk, amelyeket Isten tett a mi őseinkkel, a reformátorokkal, de ebbe ugyan mi beleszülettünk, de ettől nem vagyunk az örökösei. Ebben a szűkebb ige szakaszban, a szabadság kérdésében a megszerzett szabadságról beszél az ige. Arról a szabadságról, amelyet Jézus Krisztus váltság halála és feltámadása ad nekünk. Sok olyan helye van a mi református egyházunknak, sok olyan temploma, imaháza, konferencia központja, ahol emberi életek szabadultak már meg. A Dömösi otthonnak ez az igéje, hogy akit a fiú megszabadít, valóban szabaddá lesz. Ahová legtöbbször szenvedélybetegségben érkező emberek kapnak 2-3 hétre igei útmutatást, látást. A felirat, amely fogadja őket, a fiú szabadítása, a megszerzett szabadítás. És tudjuk, nem csak a szenvedélybetegekkel kapcsolatban, hanem az élet egyéb területén élőkkel kapcsolatban, a megtért emberekkel kapcsolatban, hogy ez a bizonyságtételüknek az alapja, hogy Jézus az én szabadító Uram. Nem én, hanem te. Mi áldhatjuk Istent azokért a keretekért, amelyek fennmaradtak, amelyek majdnem 500 éve itt vannak, 498 éve itt vannak, azok az áldott keretek. megköszönhetjük, hogy van még református egyház. De benne a szabadságot a fiú adja az ő lelkével. Jézus ezért beszél a szabadságról, ezért beszél ott és ekkor és ma is arról, hogy ő az, aki szabadító. És a valódi szabadsággal szembehállítja azt, amit énekünk így mond, hogy a bűn szolgálja gyáva rab. Ezért szoktuk azt mondani, bűnt cselekedni, elveszteni a szabadságot. És ahol a fiú valakit szabaddá tesz, ott megbocsátja a múlt bűneit, ott valami egészen újat készít, ott igazi tanítványi éred lesz, ott lesz reformáció. A szabadság nem ürügy, hanem valóság. Krisztus megszabadított tanítványai ma is fel kell, hogy ismerjék az ő urukat igényében, szent lelkében, napról napra, mert csak benne és csak általa lehetünk megszabadítottak és szabadok, és így tanítványok. Amen. Válaszoljunk fennállva az igére, testvéreim! A 201. énekünket keressük meg, 65. Zsoltár dallamára az egyetlen vigasztalásról énekelhetünk. A második versszakát énekeljük. 201-es ének, második versszaka.
Kémidőn voltam halálérén, teljes bűn mérgével, megváltott ügyemet felvérén, drága szent
Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy igéd ma is útmutatás, nem csak zászlóra írt szlogen, életformáló erő. Köszönjük neked, hogy egykor és ma tanítványokat gyűjtöttél egybe és gyűjtesz egybe. Köszönjük neked, hogy az egybegyűjtött tanítványok seregét, az egyházat oltalmazod és megőrzöd. Kérünk, hogy tisztogass bennünket, tisztogasd a mi gyülekezetünket, tisztítsd, Urunk, a mi egyházunkat, hogy te légy a középpontban. Oly sok minden megkötözhet bennünket, oly sok mindenre mondjuk azt, hogy ez hagyomány, ezért tesszük, és észre sem vesszük, hogy így igéddel szembe kerülünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk apraiáért és nagyjáért. Imádkozunk hozzád betegjeinkért, időseinkért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért is. Imádkozunk hozzád a holnapi nap szolgálataiért, a ma este ünnepi alkalmáért. Jézusért kérünk, hogy add a te igazságodat, és te szabadíts meg mindannyiunkat. Amen. Köszönjük, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket. A mai nappal kapcsolatban csak két hirdetnivalónk van, ma este 6 órakor. Homázon lesz ünnepi istentisztelet, melyre szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket, és a holnapi napon pedig a szokott rendben 9 órakor Csobánkán, 10:30-tól pedig Homázon lesz vasárnapi istentiszteletünk. Kedves testvérek, záró énekünket keressük meg. Záró énekünk 254. dicséretünk lesz. 254. énekünk ugyancsak a reformáció korából származó ének, de a magyar reformációból Sztárai Mihály éneke. Énekeljük el urunknak az első, második és kilencedik verszakokat. Első, második és kilencedik. Minden koron áldom az én Uramat.
Minden koron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Benne vetem minden bizodalmamat. Minden koron dicsérem, mint Uramat. Igen, míg a dicső rendet széletem, az is ennek segedem, mit hogy kérem. Nyomorultak meg, Istenben arra hintem. Igen, közel az Úristen azoknak, töredelme szinten, akik óhajtnak. Halálkatos lélekkel, akik járnak. Sok kénységből viszont megszabadulnak.
Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátással.